90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 5 millió forinttal támogatja a brazíliai Porto Alegrei Szent Márton plébániát, ahol számos, az árvíz miatt otthonát elvesztett embert segítenek, közölte az MKPK titkársága. Azt írták, a püspökök testülete mély együttérzéssel és imádságos szívvel gondol a Brazíliát május eleje óta sújtó heves esőzések és példátlan kiterjedésű áradások áldozataira és érintettjeire. A katasztrófa eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt, 100-nál többen eltűntek és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. Az MKPK állandó tanácsa úgy döntött, 5 millió forinttal támogatja a Szent Márton plébániát, amely az összeg felhasználásával tovább tudja segíteni a rászorulókat, élelemmel, ruházattal, tisztálkodási szerekkel és minden szükséges felszereléssel. Rózsafüzér 9-et hirdetnek június 1-től a választásokig. Június 1-én már negyedik alkalommal várják a szervezők a férfiakat első szombaton a Szent István Bazilika előtti térre 10 órára szentolvasó imádságra a kiengesztelődés és béke szolgálatában. Egyúttal Rózsafüzér 9-et is hirdetnek június 1-e és 9-e között a választásokért, Európáért, a világon élő minden emberért. Mindössze fél évtized elegendő volt ahhoz, hogy a Magyar Falu program fordulatot hozzon. A magyar kistelepülések nagyjából fél évszázada tartó elnéptelenedésében, jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Hevesvár megyei Ecséden. Gyopáros Alpár a program támogatásával a térség több településén elkészült egyházi fejlesztések ünnepélyes átadásán arról beszélt, az 5 éve tartó programban a kormány eddig több mint 1100 milliárd forintot fordított a kistelepülések fejlesztésére. Mindezt nem uniós könyör adományból, hanem hazai költségvetési forrásból teremtette elő, tette hozzá, jelezve, a támogatásoknak és a hozzájuk kapcsolódó erőfeszítéseknek köszönhetően 2019 óta több mint 1300 kistelepülésen folyamatosan évről évre nő a lakosság szám. A kormány a legnehezebb időszakban is fenntartja az összetett családtámogatási rendszert, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Balatonföldváron. Soltész Miklós a Tengerszem bölcsöde átadásán felidézte, az 1990-es években nehéz volt gyermeket vállalni, mert egyebek mellett elvették a támogatásokat, ezért határozták el, hogy otthonteremtési támogatással, intézményi beruházásokkal továbbá a térségben egyedülálló családi adókedvezménnyel segítik a szülőket, ösztönzik a gyermekvállalást. A bölcsödék száma a négyszeresére, a bölcsödei férőhelyekét több mint a kétszeresére, 66 ezerre nőtt 2010 óta, mutatott rá. A magyar középiskolákban olyan tudást adnak át az oktatók, olyan kreativitást támogatnak, amely dicséretre méltó, emelte ki Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Elmondta, azok az iskolák, akik megjelentek itt és beadták a pályázatukat, azok mind elindultak egy olyan úton, amely a fiatalok támogatásán túl a jövőt építik, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez azért is fontos, mert a nemzet, a haza építése a fiatalokon múlik. Nagy macska kifutót adtak át a Veszprémi állatkertben, a Modern Városok program mintegy 5 milliárd forint összértékben megvalósult állatkerti fejlesztéseinek részeként, amellyel az intézmény fejesvölgyi területének mintegy egyharmada teljesen megújult. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az avató ünnepségen azt mondta, az állatkert elmúlt 15 éves fejlődése a város és a térség gazdasága szempontjából is fontos. Munkahelyeket teremt, javítja az élhetőséget, valamint az idegenforgalomban is jelentős szerepe van, mutatott rá. Az állatkert rengeteget ad hozzá Veszprémhez, nem csak szép, de hasznos is, fejtette ki a tárca vezető. Végül az időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati déli tájakon kisebb számban valószínű csapadékkócok kialakulása. A délnyugati szél a zivataroktól függetlenül is megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Híreinket hallott.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Június 7-én este 8 órától Felsőtárkányban gyertyafényes nyárindító piknikre várják az érdeklődőket. Idén ismét jön az egyik kedvenc rendezvény, a gyertyafényes nyárindító piknik a csodálatos Felsőtárkányi tóparton. A több ezer mécses, az egyedülállóan megvilágított tópart és az utánozhatatlan hangulat mellett különleges zenei programmal is készülnek a szervezők. 20 órától 22 óráig a Beri Áron trió lép fel, 22 órától 24 óráig pedig az Anita Jazz Production. A program a Pöttyös Büfé és a Tópart Büfé támogatásával valósulhat meg. Asztalfoglalás SMS-ben a 0620 944 78 65-ös telefonszámon lehetséges. Június 7-én tehát este 8 órától gyertyafényes nyárindító piknikre várják az érdeklődőket Felsőtárkányba. Következő beszélgetésünkben egy jövő heti programot ajánlunk a figyelmükbe.
Kedves hallgatóink, egy különleges jubileumi koncertre hívjuk fel a figyelmet. Vendégem a stúdióban Hegyesi Hudik Margit, akinek ez a jubileumi koncertje lesz. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Mit kell tudni erről az eseményről?
Köszönöm szépen a meghívást először is. Hát ez egy dupla rendezvény, ha szabad így mondanom, tehát egy két ágon futó, vagy két témájú rendezvény. Az egyik, illetve a második része az a bizonyos jubileumi, hát egy kerek számot ünneplek koncert után két nappal. Ez a második része, és az első pedig egy nemzeti összetartozás napi, kifejezetten magyar érzelmű, magyar dalokból álló és magyar művek, magyar zeneszerzők megszólaltatása ennek a megemlékezésnek a kapcsán.
Ez a kerek szám, azért mondom ki, mert a plakátokon is látható, meg a hirdetésekben ez a 60-as. Mitől áll föl ez a 60 esztendő? Hogyan lehetne ezt egy kicsit úgy összegezni, akár a zenében, akár a pályában, néhány gondolatban?
Hát, ha visszagondolok, nagyon sok minden. De olyan hamar eltelt egyébként. Az ember dolgozik, énekel, tanít, és egyszer csak eltelt. Tehát most döbbenek rá, mióta ezt ki kell mondanom, meg tudomásul kell venni. Nem érint nehezen egyébként maga a kor, mert legalább megéltem, legalább egészségben, még tudok tevékenykedni, és ez nekem fontos. Tehát ha úgy veszem, meg is visel, meg nem is. De hát ez van, ez tény. Örülök, hogy megéltem, Jóisten segítségével idáig eljutottam, és hát remélem még azért van néhány évem a földön.
Hogyan állt össze a repertoár, hogyha szabad ezt a kifejezést használni, hogyan szerkesztették össze, hogy ez mind a két célt, mind a két gondolatot kifejezze, mind a nemzeti összetartozást, mind pedig ezt a hát kicsit talán összegzést vagy visszatekintést?
Az volt a fő szempont, hogy csak magyar szerzők szerepeljenek az esten, és ezt így sikerült is kialakítani. Inkább a műfajokban lesz különbség, illetve sokszínűség, mert az operett, népdal, minőségi könnyű zene, Máté Péter, Wolf Péter, tehát komoly zenei dalok és művek is elhangzanak, illetve mondom, könnyű zene, tehát a minőségi, hangsúlyozom, a minőségi könnyű zene irányába megyünk el a vége fele.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez egy igazi zenei kis kalandozás vagy csemege lesz Ínyenceknek.
Szerintem igen.
És nem beszéltünk még a helyszínről.
Igen, a helyszín a Egerben a Gárdonyi Géza Színház, hál' Istennek igazgató úr rendelkezésünkre bocsájtotta, és hát izgultunk egy picit, hogy meg lesz-e, tehát lesz-e elég néző, de úgy néz ki, hogy jól alakulunk, és már csak körülbelül 50-60 jegy van, és ez azt gondolom, hogy jó, jó érzés. De köszönhető ez annak, hogy lesz egy sztárvendégünk, ha szabad erről beszélni, sztárvendégeink, ők pedig a Forefathers férfi ének együttes, akihez régi 30-40 éves kapcsolatom fűz, szakmai és baráti.
És hát még számos közreműködő lesz, akiket a plakátról lehet olvasni, hogyha így elkezdjük sorolni, akkor az egrieseki fiúkórus van az első helyen, akkor egy kicsit erről a kapcsolatról is beszéljünk.
Hát a fiúkórussal körülbelül 11 éves a kapcsolatom, mivel körülbelül nem emlékszem pontosan, de 11 éve alakult meg. Inkább a vezetőjével van egy szakmai baráti kapcsolatom, a Schmidmeister Szilviával. Ő tanítványom volt az egyetemen, illetve akkor még főiskolán, és azóta tart ez a szoros baráti szakmai kapcsolat. És hát visszajárok hozzájuk, ha kell segítség, akkor segítem őket, menedzselem, bár nincs rá szükségük, szólistaként is énekelek velük, most is fogok, mint minden kórussal lesz egy közös elhangzó dal, illetve tanítom hangképzésre néha-néha, úgyhogy szoros.
És akkor ha megyünk tovább, az Eventus Művészeti Szakgimnázium kórusa a következő, aki szerepel a közreműködők sorában.
Igen, 3 éve tanítok óraadóként az Eventusban, tehát énektanárként, és ott egy kórus sikerült összehozni, amire azért vagyok büszke, mert nem zenész, nem zenetagozatos bármilyen iskolában, tehát általánosban vagy középiskolában, ez nem könnyű feladat, de nagyon lelkesek a gyerekek, és hát ők például minőségű könnyű zenét fognak énekelni, de alkalmasak mise szolgálatra, hisz 2 hete a Bazilikában voltunk, és erre is nagyon büszkék ők is, és én is.
Bajzát Linda zongora művész a következő a sorban. Őről amit kell tudnia, milyen kötődés van hozzá?
Ő hozzá pusztán szakmai, ő a zeneiskolában tanít, és az gyakorlónak az amiában. Egy nagyon-nagyon megbízható, nagyon lelkes, nagyon szerény kollega, és nagyon szeretünk vele dolgozni, többen a városban.
És szerepel a közreműködő között az Egri Fertálymesteri kórus, az Egri Fertálymesteri testület férfi kara.
Igen, hát ők ugye majd az ellentét a gyerekeknek, ugye ők egy idősebb urakból álló férfi kar, őket pedig 4.-5. éve vezetem. Ez is egy különleges munka számomra. Hogy mondjam, a szerepük az, hogy összejárhatnak, szeretnek énekelni, szeretnek mulatni, és az egyházi zenétől a magyar zenéken át velük nagyon sok mindent el lehet énekelni. Ez is egy különleges feladat számomra.
És akkor a műkedvelők után még egy profi Belkovics Zoltán énekművész.
Így van, Belkovics Zoltán kollega, ő is a zeneiskolában tanít éneket, hangképzést, és a gyakorlónak az amiában. Vele is régi a kapcsolatom, egy nagyon jó pedagógus, tenor, tehát őt nem lehetett kihagynom.
Miként úgy gondolom, hogy Hibai Éva nevesen véletlenül került ide, fuvola művész.
Így van, hát ő is, ő, hát ugye mindenkivel, de vele is egy szakmai baráti kapcsolatot ápolunk, ha lehetséges, hívjuk egymást szerepelni. Én nagyon-nagyon szeretem őt, egy nagyon alázatos és nagyon-nagyon jó fuvolistáról van szó, fuvola művészről.
És maradunk a hangszeres zenénél, Nagy Zoltán zongora művész a következő a sorban.
Igen, ő ugye kollega az egyetemen, a zeneintézetben, illetve hát a színháznak a zenei vezetője, egy fantasztikus ember, személyiség, egyéniség, tehát őt sem lehetett kihagyni.
Ő talán még tanítvány is volt korábban?
Igen. Igen, igen, igen. Magyar töri szakon kezdte a diplomáit beszerezni, és hát történetesen őt is én tanítottam hangképzésre sok éve.
Simorjai Emese színművész is szerepel a plakáton. Ez már ugye akkor prózai rész, mert azt gondolom, hogy ő talán nem énekelni fog, vagy énekelni fog?
Nem, nem fog. Ő lesz az Estházi gazdája. Én nagyon nagy művésznek tartom őt, és nagyon örülök, hogy Pestről magán életi okok miatt ő elköltözött 21-22 éve Egerbe, Eger mellé. Egy gyönyörű hangú, gyönyörű beszédhangú, és egy nagyon-nagyon szerény nagy művészről van szó szintén. Tehát őt választottam a műsor az Est házigazdájává.
És egy komoly műsor, egy komoly est nincsen rendező nélkül, a rendező pedig Baráth Zoltán. Hát őt sem kell bemutatni a közönségnek, inkább a kötődést nevesítsük.
Hát Zolival is nagyon-nagyon régi a kapcsolatom, ugye azért ilyenkor derül ki, hogy ez a 60 év azért ez nem kevés. Nagyon sokat jártunk együtt fellépni, falunapokra, őt ugyan nem tanítottam, de egy nagyon ügyes, nagyon aktív és a rendezői oldalról is megmutatkozó fiatal kollégának gondolom, és nagyon szeretek vele dolgozni, tehát nem úgy gondoltam, hogy ő ezt nagyon kézbe is fogja tartani, és meg is teszi, és úgy is lesz, már látom.
És a beszélgetésünk végén mondjuk el még egyszer a főbb adatokat, dátumot, helyszínt.
Tehát 2024. június 5-e 18 óra Gárdonyi Géza Színház.
És siessenek, mert fogynak a jegyek.
Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. június 1-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban Gulyás Lászlóval, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójával beszélgetünk idei 70. jubileumi tanévük apropóján. 9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsor vendége Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsodaba Új-Zemplén megyei egyesületének elnöke lesz, akivel aktualitásokról, szolgáltatásokról, egyenlő esélyű hozzáférésről, látást segítő eszközökről és programokról beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához a helyes látóvezető technikáról.
Klasszikus téma, hogy ne tuszkoljunk át senkit a zebrán, hogyha nem szeretne átmenni, de hogy igazából a helyes látóvesztő technikának az alkalmazásával pedig úgy tudunk segíteni, hogy egy fél lépéssel a látássérült előtt állunk, járunk, felkínáljuk a karunkat neki, felkarunkat, és a látássérült személy fogja meg a karunkat, és egy fél lépés előtte tudunk járni. Így érzi magát egy vak személy biztonságban, mert a biztonság az mindenek előtt van, amennyiben úgy szeretnénk segíteni, hogy mi fogjuk meg az ő karját és toljuk előre, az sajnos nem helyes, a legjobb szándék ellenére sem.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című regionális műsorunkkal jelentkezünk. Kisújszálláson ugyanebben az órában a közelmúltban megjelent a Hagyományos Abasári Ételek című kiadvány apropóján beszélget Petes Imréné Erzsike nénivel, az Együtt Abasárért Abasámuel Egyesület elnökével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Mivel mindig nagyon szerettem a Basáron, meg itt is lakunk a Basáron, azóta is itt lakunk, a férjem is a basári, az egyik lányunk is itt lakik a Basáron a családjával, de már az unokáink meg a másik lányunk azok Budapesten élnek. Tehát én jól érzem itt magamot a Basáron, mindig egyébként is olyan ember voltam, hogy szerettem a közösségbe tevékenykedni, és talán mindent elmondtam ezzel. De ha tevékenykedünk, akkor meg már csináljunk is valamit, tehát én azon vagyok.
10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk. 11 órától Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a befejező részéhez érkezünk, Szabó György egyetemi tanár előadásának, a Kikárpátalja 20. századi történelméről értekezik. Műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Gulyás Lászlóval, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójával beszélgetünk idei 70. jubileumi tanévük apropóján arról, hogyan ünnepeltek, de szó lesz zeneoktatásról, az iskola sikereiről, pedagógiájukról, és arról is, miként működik a felnőttek oktatása iskolájukban. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet is, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy 70 éves jubileumi tanévet ünnepeltek itt a Farkas Ferenc Zeneiskolában. Hogyan telt ez az idei tanév az ünnepléssel?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy különleges év, 1953-ban kezdte meg az állami zeneiskola Egerben a működését. Előtte volt zenede, meg voltak magán zeneoktatók, de tulajdonképpen iskolai forma keretein belül 53-tól számítjuk az egri zeneoktatást, és úgy gondoltuk, hogy ezt a szép jubileumot illő megünnepelni nem csak egy rendezvénnyel, hanem tulajdonképpen az egész tanévben ezt ünnepeljük. Az 55. rendezvényünk volt épp a múlt héten.
Az nagyon sok.
Ami nagyon-nagyon sok. Mi is megdöbbentünk, hogy ez mekkora szám. Természetesen ebben benne vannak mondjuk bétagozatos meghallgatás, növendékhangverseny, de amitől különleges volt ez a sok esemény, vagy ez a jubileumi tanév az, hogy nagyon sok kurzust, szakmai napot tartottunk, rengeteg előadót hívtunk meg a Zeneakadémiától kezdve a Miskolci Egyetemen át külföldről, úgyhogy ezek nagyon-nagyon klassz előadások voltak, nagyon klassz előadók voltak, akiktől nagyon sok dolgot lehetett tanulni, és ami különleges még, hogy tavaly nyáron alakult egy lengyel kapcsolatunk egy zeneiskolával, Psemisben, egyébként Egernek ez a testvérvárosa, ahová minket kihívtak, mi voltunk ott szeptemberben a fúvó zenekarral, a szimfonikus zenekarral, és gyorsan vissza is hívtuk őket októberbe, hiszen október 2-án tartottuk a nagyszabású koncertünket, amivel kezdetét vette tulajdonképpen az egész jubileumi év.
Hogyan telt az idei tanév? Gondolok itt arra, hogy a növendékek egyébként nagyon szép helyezéseket érnek el, ha jól tudom. Meséljen egy kicsit erről.
Igen, hát nem panaszkodhatunk, rendkívül jó tanulói és tanári gárdánk is van. Az elmúlt években azért jellemzően megújult, hiszen nagyon sokan mentek nyugdíjba, és nagyon sok új, főként fiatal kollega érkezett hozzánk. Jellemzően 30 év alatt van a 30%-a a tantestületnek, ami egy nagyon magas szám. És hát a gyerekek között is van azért kibejárkálás, körülbelül 50-60 gyerkőc hagyja abba valamilyen oknál fogva a zenetanulást, hangszertanulást. Ez attól is lehet, hogy már 6 éve van, és akkor alapvizsgázott, attól is lehet, hogy elköltözik, attól is lehet, hogy már nem akar zenét tanulni, vagy nem fér bele az idejébe, és körülbelül ugyanennyien iratkoznak be, hiszen fix számú helyünk van. 500-an járnak egyébként az Egri Farkas Ferenc zeneiskolában, és nekünk nincsenek telephelyeink, tehát mindenki ugyanabban a dobótéri épületbe jön be hangszert tanulni, ami azért nem egyszerű, hiszen a 24 terembe kell beosztani a 40 tanárt és az 500 gyereket, úgyhogy mi szombaton is tanítunk, és jellemzően ugye délután járnak zeneiskolába, hiszen iskola után jönnek a gyerekek, tehát este 8-ig ben vagyunk az épületben. Az eredményekről pedig azt gondolom, hogy Észak-Magyarország egyik vezető zeneiskolájáról van szó, rengeteg eredményt érnek el, országos versenyeken, nemzetközi versenyeken se szeri se száma az eredményeknek, úgyhogy tulajdonképpen mindig várni kell a fali újságon, egy hétig tudnak kilenni az oklevelek, mert nem tudjuk kitenni, annyi oklevél érkezik. Ezekben a versenyekben azért vannak nagyon komoly versenyek, és vannak kevésbé komoly versenyek, de nem csak a versenyzésről szól a zeneoktatás, tehát nem az a célunk, hogy itt mindenki vagy mindenféle díjakat nyerjen, hanem arról szól, hogy szeressenek hangszeren játszani a gyerekek, úgyhogy nincs ilyen elvárás senki felé, hogy most se a tanár, se a diák felé, hogy most 5 versenyt kell nyerni egy évbe, vagy 10-et, hanem egyszerűen csak az az elvárás, hogy szeressenek a gyerekek járni hozzánk.
Említette, hogy szép számmal vannak a tanulók önöknél. Hogyan változott az elmúlt években a gyerekeknek a létszáma? Mennyire kedvelt mondjuk a zene elsajátítása valamilyen zenei hangszeren?
Mondjuk 20 évvel ezelőtt a hegedű és a zongora volt a népszerűségi listák elején, mondjuk 5 évvel ezelőtt a gitár és a dob, és most meg mondjuk a gitár az maradt, de mondjuk a fuvola is jellemzően nagyon, nagyon népszerű, tehát mindig változnak ezek, hogy egyáltalán mihez kapnak kedvet a gyerekek. Nem egyszerű azért hangszeren tanulni, tehát nagyon elhivatottnak kell lenni, mint másban is gondolom, azért ez így van a sportban is, tehát azért naponta legalább egy fél óra, egy óra gyakorlás ahhoz kell, hogy valaki fejlődni tudjon a hangszerén, és hát annak nagyon örülünk, hogy nagyon sok kamara csoport van, zenekar van, ahol közösen is zenélhetnek a gyerekek. Hát, de itt a könnyű zenei együttestől kezdve, akik Abbától kezdve a Beatlesig játszanak számokat, a szimfonikus zenekaron át, a fúvó zenekarik, a népzenészek rendkívül termékenyek, és épp most voltak a Dankó Rádióban egy felvételen. Ők is nagyon sokat szerepelnek. Saját lemezük is van egyébként, ami a streaming szolgáltatóknál elérhető. Úgyhogy mindig van valami, amit így picit jobban fölkapnak, és akkor arra mi próbálunk reagálni.
Miért jó, hogyha a gyerekek zenélni tanulnak? Mit ad ez nekik?
Szerintem rengeteget ad. Ez azt gondolom, hogy rendkívül hasznos a hangszertanulás, a zenetanulás, és a mai világban egy picit, amikor már elidegenednek egymástól, hiszen nagyon sokat használnak mobiltelefont vagy táblagépet, és nem beszélgetnek. Emiatt nagyon fontos a zenetanulás is, hiszen egy zeneórán, egy hangszeres órán két ember van bent. Egy tanár és egy diák. Persze vannak csoportos órák is, ahol meg a közösség miatt fontos, ahol együtt érnek el sikereket, mondjuk egy zenekarba lehet egy picit hűlni, lehet egy kicsit másról is beszélgetni, de az egyszemélyes zeneórák azért nagyon fontosak, mert az nem 0-tól 30 percig folyamatos muzsikálásról szól, hanem azért megkezdik, hogy mi újság otthon, öcsédnek hogy sikerült a nyelvvizsga, anyáik voltak-e most kirándulni, voltatok, és a többi, tehát egy picit lelkitárs is tud lenni egy jó zenetanár, és kötődnek is a gyerekek. Ezért van az, hogy ha valaki kötődik egy tanárhoz, akkor 6-8-10 évig is ugyanahoz a tanárhoz jár. Tehát kész felnőttként megy el, már 18 vagy 20 évesen a zenesuliból, és lehet, hogy 6-8 évesen kezdte ezt a dolgot. Tehát ez egy picit lelki töbletet ad a mondjuk a többi csoportos tárgyakhoz képest. Én egyébként nagyon pártolom a kamarazenét, meg a zenekari munkát, mert annak meg másféle hatása van. Igaz, hogy most már megfigyelhető az egy picit, épp tegnap láttam, hogy hárman is olvastak tegnap a folyosón a gyerekek, és nem a telefonjukat nyomkodták. Ez még pár éve elképzelhetetlen volt, tehát van egy nagy körforgása szerintem az életnek, lehet, hogy 20 év múlva erre a mobiltelefonos bármilyen dologra már úgy gondolunk, hogy hát ilyen is volt. De a mostani egészen fiataloknak például már nincsen ilyen közösségi oldaluk, maximum videókat néznek, de megfigyelhető, hogy ez a posztolás, meg nem tudom, ez már nem az ő generációjuk sajátja.
Kicsit visszatérve az iskolai keretek közé újra, vizsgai időszakában vagyunk, ugye, vagy leszünk nem sokára. Hogyan látják, hogy mennyire szeretnének ebben az irányban tovább tanulni a tanulók?
Tehát a zeneiskolában évente 2 alkalommal van beszámolási kötelezettség, ugye fél évkor, ez általában januári hónapra esik, és a tanév végén, ez pedig május végétől június közepéig, amikor is számot kell adni arról a tudásra, hogy abban az évfolyamban, ahova jár mondjuk valaki, mondjuk másodikos trombitából, elsajátította-e, hiszen ez egy iskola, azért ez nem egy szakkör, ellenben sokan úgy kezelik, hogy ez csak valamit zenéljen, vagy nem tudom, de ez egy iskola, tehát itt el kell sajátítani bizonyos tananyagot. És hát vannak ügyesek, meg kevésbé ügyesek, akik meg vannak a nagyon-nagyon ügyesek, ők úgynevezett B-tagozatosok. B-tagozatos gyerekek egy picit több óra keretet kapnak, fél órával többet egy héten. Azt lehet erről tudni a B-tagozat, hogy azok a gyerekek kerülnek B-tagozatra, akik zenei pályán képzelik el a továbbtanulásukat. Na most azért minden évben körülbelül 4-5 ilyen növendékünk van, tehát ilyen 1% megy zenei pályára. Szülők félnek is ettől, mert nem nagyon tudják elképzelni, hogy ez mivel jár, hogy oké, szeret mondjuk gitározni, vagy fuvolázni, vagy zongorázni, de mi az a zeneművészeti szakgimnázium? Hát az tulajdonképpen egy középiskola, ahol délelőtt közismereti órák vannak, matek, magyar, töri, angol, stb. És délután meg úgy működik, mint egy zeneiskola, csak már nem heti 2x fél órában, hanem heti 4x1 órában, tehát sokkal több hangszeres órát kapnak, és van rá 4-5 évük, hogy olyan szintre felkészüljenek, hogy felvételt nyerjenek zeneművészeti egyetemre vagy főiskolára. Ezekből azért van bőven, általában nagyvárosokban, Miskolc, Szeged, Pécs, Budapest, Debrecen, és ugye van a csúcsintézménye ennek a szakmának, a Liszt Ferenc Zeneakadémia, ami Budapesten van, és most jelenleg 13 olyan EGRI volt diákunk van, aki ott tanul, ami egy óriási szám, hiszen a Zeneakadémián körülbelül 200-an tanulnak az egész országból. Tehát az a legkisebb ilyen művészeti egyetem. Tehát ott úgy kell elképzelni, mondjuk jelentkeznek 15-en trombitából, és egyet vesznek fel egy évbe, vagy max. 2, de az már nagyon soknak számít. Tehát oda rendkívül nehéz bejutni. Na most még akkor se tudják, hogy mindent pénzben mérnek most már, szóval, hogy jó, de mi van akkor, ha zeneművészeti szakgimnáziumot elvégzi, leérettségizik, felveszik egy zenei intézmény, akár a Zeneakadémia, és utána mi lesz? Hát utána ugye a zeneművész lesz a gyerkőc, és jó eséllyel bekerül mondjuk egy jó zenekarba, ahol ugyanúgy fizetést kap azért, hogy ő naponta ott bejár próbálni, megkoncertezik, nem tudom, havonta 5-6 koncerten játszik, és akkor van 20 próbája, tehát megvan a teljesítmény szám, hogy bekerül az Operaház zenekarába, vagy a Miskolci Színháznak a zenekarába, tehát azért vannak lehetőségek. Ez egy gyönyörű szakma, azért az látszik már a kiskorban is, hogy ki az, akinek ilyen elhivatottsága van, és ki az, aki látjuk, hogy biztos, hogy művész hajlama van, és e felé fogja vinni az élet, mert hogy ez való neki. És ezt mi szoktuk is jelezni már időben, tehát általában ilyen 6. osztály környékén már jelezzük a szülőknek, hogy gondolkodtak ezen, és ha igen, akkor tudják-e, hogy ez mivel jár, hiszen honnan tudnák, mert ha még nem volt olyan a családban, akkor nem tudják, akkor mi felkészítjük őket, elmondjuk a pro és kontra érveket, és akkor így döntenek, de mondom, körülbelül 4-5 gyerek megy évente zeneművészeti szakgimnáziumba, de arra is volt már példa, hogy 18 éves koráig valaki nálunk járt zeneiskolába, és egyből a Zeneakadémiára vették fel. Tehát zeneiskolából Zeneakadémiára vették fel, ami hát az egy nagyon nagy dolog.
Kivételes tehetség volt.
Abszolút, és azóta is nagyon. Egyébként nem titok, a Legényes Zenekarnak az egyik frontemberéről van szó, sőt, most már még egy, a Legényes Zenekarban még egy embert felvettek Zeneakadémia zeneiskolából, tehát ezek a gyerekek kivételes tehetségek, nem véletlenül jelent meg nekik lemezük már 10 éves korukban, és azt gondolom, hogy a népzenei generáció, tehát az ő generációk meghatározó lesz a következő évtizedekben népzenei fronton.
Említette, hogy sok mindent pénzben mérünk, nyilván ebből él mindenki. Mennyire befolyásolta a gazdasági helyzet? Hatott-e egyáltalán a zenei oktatására a gyerekeknek, hogy szívesen beiratják-e ugyanúgy a gyerekeket a szülők?
Hát igen, egyrészt ugye ez nem egy ingyenes iskola, hanem itt térítési díjat kell fizetni azoknak, akik beiratkoznak, és a halmozottan hátrányos gyerekeknek pedig az állam átvállalja ezt a térítési díjat. Most az EGRI zeneiskolában nem jellemző, hogy lennének hátrányos helyzetű gyerekek, úgy tudom, hogy 2 vannak az 500-ból. Tehát a többiek fizetnek térítési díjat, vagy tandíjat. Ugye az a különbség, hogy az fizet tandíjat, aki mondjuk egy másik művészeti iskolában is mondjuk táncol, vagy más hangszert tanul, akkor ott már az állam nem a 90%-át finanszírozza a költségeknek, csak mondjuk a 75%-át, és ott a tandíj az egy picit magasabb összeg. Mi nem láttunk ilyen problémát most, meg tavaly sem. Ami problémát láttunk, az a COVID után volt. Ugye mi ott nem tudtunk tartani jelenléti beiratkozást, felvételit, mert ugye úgy lehet bekönni a zeneiskolába, hogy van egy felvételi, szóval úgy kell elképzelni, hogy bejön valaki, elénekel egy népdalt, mondjuk visszatapsol ritmust, megnézzük azt, hogy milyen a zenei hallása, egyébként azt is vizsgáljuk, hogy mennyire intelligens, mennyire kommunikatív, hiszen ahhoz, hogy valaki kiálljon egy színpadra, azért ahhoz kell egy kis, hát hogy mondjam, exhibicionizmus.
Tehát
azért önbizalom is, igen, ami nem csak szépen ki kell öltözni, hanem olyan típusú gyerekeket keresünk, akik azért nekik ez nem jelent olyan nagy lelki problémát. Ezért van az, hogy nagyon piciket mi nem is nagyon szoktunk fölvenni, inkább tanuljanak meg először írni, olvasni, számolni, egy picit szokják meg az iskolarendszert, és akkor utána később már könnyedébben veszik ezt a zenetanulást. De volt már rá példa, hogy 6 évesen olyan kislány jött oda, aki 10 éveseket meg hazudtulón szavaltott verset, meg előadta magát, meg gyönyörűen énekelt.
Hát ő erre született.
De erre született, igen, és talán színművészetire ment után, tehát hogy azért az már látszott akkor is, hogy itt már valami van. Tehát mi a Covid-nál éreztük azt, hogy úgy kerültek be hozzánk gyerekek, hogy ott nem tudtunk felvételit tartani, hogy egyszerűen csak jelentkeztek, és akkor papír alapján eldöntöttük, hát nyilván az egrieknek adunk elsőbségben lehetőséget, hogy kiket veszünk fel, és akkor ott egy páran olyanok is bekerültek, akiknek nem biztos, hogy be kellett volna, de azért az élet ez megoldotta, mert akik ezt észreveszik, azok utána inkább ki is maradoznak. Ha valaki nem érzi magát teljes biztonságban, nem szereti ezt annyira csinálni, akkor lehet, hogy elfordul, és inkább a sport felé fordul, vagy hát egy annyi más dolgot lehet csinálni manapság a gyerekeknek, hogy biztos, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kiteljesedhet. Az biztos, hogy van egy társadalmi elvárás azzal kapcsolatban, a siker. Tehát itt mindent sikerbe mérnek, és akkor amiről az elején beszéltünk a riportnak, hogy hány díjat nyert, meg hány verseny, meg ugye most azt látom a múltkor, amikor mentem itt a plázába vásárolni, hogy jött egy kisfiú foci mezbe, és 6 aranyérem, 2 ezüst a nyakába, ez egy ilyen egynapos tornán. Tehát, hogy egy picit ez ilyen becsapós dolog, mert most már mindenki kapja az érmeket, emléklap, szülők, nagyszülők posztolják a...
Elvész a súlya?
Igen. És az élet azért nem erről szól, mert utána meg elmegy felvételizni, és azt mondják, hogy ho-ho, hát itt vannak jobbak. Meg vannak sokkal jobbak. És biztos így van a focinál is, amikor rájön 16 évesen, hogy bekapcsolja a tévét, és azt látja, hogy vele egykorú meg már a Barcelonába futballozik, és akkor döbben rá, hogy ja, akkor ez a sok díj, meg nem tudom micsoda. Szóval, és a zenében is ez van, hogy elmennek komolyabb versenyekre, ami már nem minősítés, hanem rendes verseny, ahol nincs megosztott díj, ahol csak egy első van, egy második, és olyan is előfordul, hogy nem adnak ki elsőt, vagy második díjat, mert színvonalhoz kötik, és ez egy kicsit úgy vissza tud csapni egy pár embernek az önbizalmának, mert talán akkor döbbennek arra rá, hogy a belefektetett munka nélkül ez nem fog működni, tehát mindenki könnyen szeretne elérni sikereket, és azokat jelenteni az egész világnak, hogy milyen ügyes vagyok, milyen rátermet vagyok, és milyen remek ember vagyok, és a kisfiam, kislányom milyen ügyes, de aztán az élet nem erről szól.
Ha már említettük itt a felvételi részét, tekintsünk szerintem egy kicsit előre is, hogy mit is tanulhatnak a gyerekek, milyen hangszereket választhatnak, hogyan épül fel itt a zeneoktatás?
A felvétel előtt tartunk egy nyílt napot. Ennek azért van nagy szerepe, mert oda bárki bejöhet, aki úgy gondolja, hogy szeretne majd hangszert tanulni, jönnek az anyukák, apukák, hozzák a gyerkőcöket, be lehet menni egy szolfés órára, ugye a szolfés az a nagy mumus, a szolfés az elméleti része a zeneoktatásnak, de hát megkerülhetetlen része. Tehát nagyon fontos, hogy tudják, hogy mi az, hogy violin kulcs, meg mi az, hogy C hang, meg mi az, hogy tá, meg titi, tehát ezeket tanulják meg a gyerekek. És aztán tartunk egy hangszerbemutatót, ahol bemutatjuk azokat a hangszereket, amit nálunk lehet tanulni. Most nálunk gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindent lehet tanulni. Tehát itt a fúvósok teljes tárháza, a fafúvósok, a fúvola, a fagott, a szobola, a klarinét, aztán a részfúvósok közül a trombit, a harson, a kürt, tuba. Az ütőt is úgy gondolják, hogy csak a dobolnak, hát nem dobolnak, mert vannak a harangjáték, van a marimba, van a vibrafon, a szilofon, tehát dallam hangszereket is tanítunk, ütőmű klasszikus ütőt tanítunk. De van orgona szak, tehát orgona, és most egyre népszerűbb az orgona egyébként, egy gyönyörű hangszer. Aztán van a zongorára csak olyanokat veszünk fel, akiknek megoldott otthon a gyakorlásuk, tehát vagy pianinójuk, vagy zongorájuk van. Ezt fontos elmondanom, hogy akinek szintetizátor van, azt nem tudjuk fölvenni, mert más a billentésnek a minősége, teljesen más. Leütni egy műanyag billentyűs hangszert sokkal könnyebb, mint egy klasszik hangszert, és akkor ott szokott jelentkezni a probléma, vagy jelentkezett régen, hogy aki mondjuk szintetizáton gyakorolt otthon, és utána kiült a nagy zongorán, nem szólaltak meg a hangok, mert ahhoz volt hozzászokva.
Nem olyan erősséggel ütötte.
Így van, mert nem a klasszik zongorán ott az egy kicsit ütni is kell, a billentyűvel van, billentésnek hívja. És hát ezek nagyon fontos dolgok, mert tulajdonképpen mi azt szeretnénk, hogy sikeresek legyenek. Tehát nekünk se érdem az, hogy beülünk egy koncertterembe, és ott valaki lebőgjön, vagy kellemetlenül érezze magát, úgyhogy széles tárházait kínáljuk a hangszereknek, de az is igaz, hogy segítünk is a döntésben, mert azért vannak adottságok, testi adottságok is, hogy például én trombita tanár vagyok, és hát ugye nagyon rég tanítok már trombitát, és én ránézek valaki, akkor egyből látom, hogy neki egy kicsit vékonyabb a szája, az egy jó trombitás szája van, és most épp jött egy lány is, aki nagyon ügyes, és felvettük, és trombitálni akart, ez volt a vágya, gimnazista egyébként. Úgyhogy vannak olyan dolgok, amik ránézésre azt mondjuk, hogy fú, hát ő biztos, hogy ő zongorista, mert hogy annyira szép hosszú ujjai vannak, és hogy nagyon jó a hallás, a ritmus érzéke, vagy a hegedűnél is nagyon-nagyon fontos, extrán fontos, hogy nagyon jó hallása legyen. Mi csak teszünk egy javaslatot, aztán majd a szülő, ha megfogadja, akkor szerintem jó jár, ha meg nem fogadja meg, akkor előbb-utóbb rájönnek, hogy nekünk volt igazunk, és hát ugye ezeket a hangszereket bérelni is lehet tőlünk, tehát az nagyon fontos, hogy nem kell megvenni rögtön egy fuvolát, trombitát, bármit. Akkor szoktuk javasolni, mikor már 2-3-4 éve oda jár valaki, és szeret oda járni, és nem tudom, akkor esetleg születésnapra, vagy karácsonyra, vagy amikor egy nagyobb ajándékozás van, akkor érdemes beruházni egy hangszerbe, azért is, mert az egy értéktartó befektetés, tehát az még ha később nem is használódik ki, akkor is el lehet adni, bár erre azért ritka, mert nagyon sokan olyanok is vannak, akik 20 év után sem adják el a hangszerüket, hanem otthon van, és itt térnék rá arra, hogy bizony nálunk van felnőtt oktatás, és a növendékeinknek a 10%-a 22 és 84 év között van, azért mondom az iget, mert most a legidősebb növendékünk 84 éves hölgy, aki 2 éve iratkozott be magánénekre hozzánk, és fantasztikus hangja van, de jár hozzánk begyógyászorvos csellózni, biztosítós hölgy klarinétozni, pizzafutát trombitálni, a bíróságról is járnak hozzá szintén zongorázni, ügyvéd is jár zongorázni, fogorvos is jár zongorázni, tehát, és ők járnak szolfésre is. És egy baráti közösség alakul ki, beülnek 10-12-en, ezek a mondjuk azt mondanám, hogy mondjuk ilyen 40 és 60 év között az öme van, de mondom, vannak azért kintebb, meg bentebb is ebbe a korosztályba, és akkor ők szolfésre járnak, sokszor utána beülnek megélni közösen. Valamit kialakulnak, barátságok. Ugye ez egy új csapat. Nem azt hozzák, akiket ők ismernek az utcából, vagy akikkel összejárnak hétvégén, hanem egy teljesen új csapat, és ez egy közösségé formálódik. Ugye ők pont felelnyi időt végzik el a szolfés, tehát 2 év után alapvizsgáznak, vagy 3 év után, attól függ, hogy haladnak, és most is van egy ilyen szolfés csapat, akik most utána lesz egy kis eszemiszom, dínom, dánom, összejönnek, megköszönik a tanárnőnek, hogy foglalkozott velük, úgyhogy ennek is van szerintem jövője.
A felnőtt oktatásban résztvevők, ők valamilyen céllal választották ezt a fajta tanulást?
Meg szoktuk kérdezni, hogy mi az oka. Körülbelül a felé az tanul gyermekkorában hangszert, és most úgy gondolja, hogy nem jógázni jár el, vagy nem teniszezni, hanem zenesuliba.
Akartam is mondani, hogy talán ez egy kicsit ilyen, nem csak a szabadidő eltöltése, hanem ilyen terápiás jelleg.
Terápiás is, de gyakorolnak is, tehát azért komolyan veszik. Tehát mi azt látjuk, nagyon féltek a kollégáim ettől, én ezt kb. 6 éve ezelőtt találtam ki, hogy akkor nyissunk egy picit, és akkor tegyük lehetővé azt, hogy pont egy ütős napon mondtam a dobótéren, ilyen hirtelen ötlettől vezérelve, tegyük azt lehetővé, hogy akár 100 éves korig bárki járhasson, és ott is azt mondták, hogy miért csak 100, úgyhogy ezt már módosítom, bármeddig járhasson hozzánk, és nagyon komolyan veszik, tehát őnekik is van vizsga, és én azt látom, hogy nagyon érdekes, jönnek a feleségek, férjek, beülnek a nézőtérre, hozzák a kis bombont a tanárnéninek, vagy egy csokor virágot, szépen kiöltöznek, meghajolnak, előadják azt a darabot, ahol éppen senki nem cikizi őket, tehát nincs olyan elvárás, hogy most itt nem tudom, mit kéne játszani, hát az osztálya szerint játssza azt a darabot. Nem könnyű azért hangszeren játszani, főleg úgy, hogy kiállni egy színpadra, és meg 40-50 ember azt hallgatja, hogy én ott most mit produkálok, aki már volt ilyen helyzetben, hogy elmondani, még egy verset is nagyon nehéz elmondani, még felolvasni is egy szöveget sokszor nehéz elmondani. És akkor itt meg olyan dolgok jönnek közbe, hogy nem szólal meg a hangszer. Nagyon izgulok, nagyon remeg a kezem, nem azt a hangot, tehát ez egy pszichés terhelés, de azt látjuk, hogy a kollégáim is nagyon élvezik, hogy nem csak kisgyerekekkel kell foglalkozni, hanem néha jön egy velük egykorú, vagy akár egy idősebb, akivel persze tegező viszonyban zajlik az oktatás, de hogy azért nagyon más egy felnőttel egy légtérben lenni egy fél órán át is beszélgetni dolgokról, meg tanítgatni, meg jobban is haladni azért. És az meg külön öröm, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik kivétel nélkül, tehát azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem volt még kínos produkció. Egyáltalán nem volt, és mindenki nagyon szépen, tisztességesen felkészül, és hát szerintem ennek sikere van.
Az is lehet, hogy most a hallgatók között kedvet kaptak nagyon sokan, hogy jelentkezzenek zeneoktatásra. Ők ezt hogyan tehetik meg egyébként?
Azt azért szeretném elmondani, hogy alapvetően a gyermekek vannak az első helyen. Tehát mi jelentkezhetnek folyamatosan, de csak akkor tudjuk őket fölvenni, hogyha az a tanszak még nem telt be, és akkor azt mondjuk, hogy Hegedűn van most egy hely. Vagy olyan is van, hogy ugye mi csak egy napig tartunk felvételit, meg volt a felvételi. Sajnos el is utasítottunk jó pár embert, akik nem fértek be gyerkőcöt is. Ők tartaléklistára kerülnek. Vagy évközben is van, aki ide költözik mondjuk Egerbe, valahonnan ott járt zeneiskolába, itt is szeretné folytatni, vagy anyuka is szeret. Most már olyan is van, hogy egész családok is járnak zeneiskolába hozzánk. És akkor ők is kitöltenek egy ilyen jelentkezési lapot, és számtalan szó van arra példa, hogy évközben valaki elköltözik, munkahelyet vált, stb., és akkor ilyenkor helyettesem föl szokta hívni, hogy jó napot kívánok, a zeneiskolából telefonál, képzelje, van egy hely csellóra, és ön jelentkezett 2 hónappal ezelőtt, vagy szeretné elkezdeni a cselló tanulmányát, és az, igen, hogy nem, valaki sikolt, azonnal megyek, és hogy kezdjünk is neki, úgyhogy így lehet bekerülni, meg hát amikor a felvételére eljönnek, ott is azért azon, ami minden tanszakon talán most már van felnőtt, tehát minden hangszeren, nincs olyan hangszer, hogy ne lenne zongora, trombitára is jár felnőtt 50 év körüli tanárkollégám egyébként, aki elkezdett trombitálni, úgyhogy ez egy nagyon népszerű dolog.
Akkor arra is van rálátás, hogy mennyire könnyű felnőttként vagy gyerekként elsajátítani Igen. egy-egy hangszeren való játékot, illetve azt is, hogy mennyire könnyű őket tanítani. Vagy a felnőttekkel könnyebb dolgozni, vagy a gyerekekkel?
Hát is. Tehát van, amit a gyerekeknek könnyebb, mert a felnőttek már picit önérzetesebbek. Tehát az látszik.
Hát már kialakult személyiséget
kell dolgozni. Kialakult személyiség, és akkor nehezen tudják azt elfogadni, hogyha valami nem megy elsőre, vagy mondjuk ötödikre sem. Tehát, hogy azt mindig mondjuk, hogy juthatok a zeneakadémiára, hát gyakorolni. Tehát persze nem árt az is, hogyha valaki tehetséges, de megy zeneileg tehetséges, de szóval van olyan, amit a gyerekekkel könnyebb, meg van, amit a felnőttekkel könnyebb megtanítani, de olyan nagy kudarcaink ilyen szempontból nincsenek, és ennek meg kell tanulni a metodikáját, tehát tulajdonképpen ezt nekünk is meg kell tanulni, meg a kollégámnak is meg kell tanulni, hogy ez egy új dolog volt, hogy felnőttekkel, hogy úristen, zongoraiskola, kinyitjuk, a 6. oldalon kezdődik az első, a C hang mondjuk, és akkor ez olyan furcsa, de aztán most már hozzászoktak. Annyi a különbség, hogy ott lehet, hogy oldalanként haladnak egy órával, és nem az van, hogy 2 sor tanulunk már 4 hete. Mert közben mazsoretre járunk, meg úszni járunk, meg kézi edzés van, meg ritmikus sportgimnasztika, meg karatézunk is, és akkor sokan abban a hibába esnek, hogy sokféle dologra beíratják a gyerkőcöt, és mindennel szeretnének végezni 4-ig, tehát ez egy tipikus, de addig legyen kész a házi, tanuljon meg szuperul az angol a magánórán is, matekból is hordom, mert azban nem, hogy az is legyen minden szuper, csak 5-öseket kapjon, és nagyon jól menjen neki a zongora is, meg már szólfi, tehát ezek, azért ezt el szoktuk mondani, hogy ez akkor lehet, hogy valamiből le kell adni. Tehát ugye, amiről beszéltem itt pár perc ezelőtt, hogy ez nem egy szakkör. Ez egy iskola. Az iskolának az a Az egyik ismérve, hogy van tananyag, meg vannak jegyek. A tananyagot elvégezzük, a jegyeket pedig arra adjuk, hogy hogyan tudtuk elvégezni ezt a tananyagot. És ez azért alakult sajnos, egy picit azért ment el rossz jel, mert nagyon sok helyen már vidéken tudom, hogy szakkörként tekintenek a zenesulira, és ó, persze, valamit játszik, karácsonykor egy hullapelyes, stb. Na most ez az egri zenesuliba ez nem megy. Tehát itt nincs hullapelyhes, meg nem tudom, megtanítjuk, meg otthon eljátsza a szülőknek, meg nagyon szép karácsonyi dalokat, amikor annak az ideje van, de itt januárban vizsgázunk, és itt megvan, hogy miből kell vizsgázni, hogy kell viselkedni egy színpadon, hogy kell meghajolni, hogy mosolygunk, amikor fotóznak minket, hogy tartjuk a hangszert, amikor fotóznak minket. Tehát,
ez egy elég komplex dolog.
Komplex akkor. Dolog, és ezt tanítani kell. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy akik versenyre mennek, sokszor ezen is az első benyomás. Ott ül egy zsűri, három ember, bemegy valaki, bemegy egy mosolygós kislány, akinek fülig ér a szája, vél profin, bátran, meghajol, már 5 ponttal többet fog kapni. Tehát mert kialakul egy első benyomás, és az első benyomás az nagyon nem mindegy, hogy az milyen, amikor találkozik valakivel először valaki, hogy az egy szimpatikus, vagy nem szimpatikus, vagy most szomorúan jött ki, vagy látszik, hogy ideges, mert rányomja a bélyegét a produkcióra, és úgyhogy tulajdonképpen minden versenyfelkészítés, sőt, azt kell mondjam, hogy nem is vizsgának, évvégi beszámolónak hívjuk, de ezekre a kis koncertekre való felkészítés is egyfajta pszichológiai felkészítés is. Nagyon-nagyon rendbe kell lenni annak az embernek, aki kiáll egy színpadra, és le kell róla venni a terhet. Nem feltétlenül az, hogy ügyes leszel, meg jó lesz, mert ezek ilyen, ez mindenki ezt mondja, tehát ezek így leveszem a polcról, ezt szoktuk mondani, hanem erősíteni kell, hogy azért arra majd figyelj ott a végén, amit megbeszéltünk, meg hajrá, itt vagyok, nézzél ki rám, ott a színpad szélén, ugye van egy hangolónk, és akkor onnan rá látnak a gyerekek, de a közönség nem látja a tanárt, tehát úgy van kialakítva, hogy a koncertterem. Hogy azt érezze, hogy 100%-ban mögötte van a tanára, 100%-ban támogatja. Nagyon fontos, hogy ez neki jól sikerül mindenkinek, a zenéskolának is nagyon fontos. A szülőknek is, a gyerkősznek is. Aztán persze előfordul olyan, hogy rossz paszban van valaki, leblokkol, leáll, elfelejti, tehát azért ilyenek is vannak, de ezeket át kell beszélni, és ha már lehet, olyan is van, hogy valaki leblokkol le, már ha lehet, ugyanazon a koncerten akkor kimegyünk, akkor kikíséri a tanárnéni, és oda ő mellé, na akkor gyere együtt. És ha már valaki van mellett, akkor már elosztódik a súly, és akkor kicsit bátrabb lesz, és akkor de valahol ezt ki kell javítani minél hamarabb, hogy ne maradjon benne ez a kudarc élmény, és ez szerintem ez a legfontosabb, hogy ne kudarcként élje meg a zenélést, hanem örömforrásként.
Az elmondottak alapján kicsit úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyobb család lenne a zeneiskola, jól látom.
Hát reméljük, hogy így van. Reméljük, hogy így van. Én eldöntöttem egy pár évvel ezelőtt, hogy én minden tanulót szeretnék ismerni név szerint, ami azért nem egyszerű, mert 500...
Szép számról van szó.
Igen. És éppen ez onnan indult ki, hogy volt egy kis cserfes kislány, mentem fel az emelet, a második emeletre, a klarinét terembe, emlékszem rá, ott ültek kint, kis gumicsizmával, nem tudom, ilyen 8 éves forma gyerkőcön. És akkor kérdeztem, hogy ti mit csináltok itt, és mondták, hogy hát várunk a klarinét órádat, de te ki vagy, kérdeztem. Hát mondtam, hogy én vagyok itt az igazgató, erre azt mondta, hogy érdekes, még nem találkoztunk. Hát mondom, akkor engedd meg, hogy bemutatkoztam, és akkor a következő mondat azt mondta, hogy egyébként jók ezek az IKEA-s bútorok itt, tehát hogy már a politikus megszólalt belőle, mert vettünk egy pár bútort, és én inkább a modern felé hajazok, ha már bútort kell vásárolni. És vele azóta is rendkívül jó kapcsolat, mindig megölel, hogy oda szaladt hozzám, és most már ugye már tizen, nem tudom hány éves, és nagyon jó megy neki a hangszer. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy nyilván, hogy engem is ismerjenek, lássanak, ezt úgy lehet elérni, hogy gyakorlatilag reggeltől estig benn vagyok az intézményben, amikor csak tehetem. Általában 6-ig, tegnap, mondjuk szerdánként 7-ig, mert fél 7-ig van órám, tehát mire elpakolok, meg összepakolok, de nagyon sokszor, hogy a koncertek vannak, azoknak még később van vége, hogy este 8-ig van nyitva a zenéskola, tehát nem ritka, hogy ott este 7-8-kor is még 50-60 emberben van az épületben. És azért tesszük ezeket a koncerteket este, mert amikor a szülők is sokkal jobban el tudnak jönni, mert 4-ig ugye dolgoznak, magamról tudom, hogy mire az ember összezár, elpakol, stb. Hazamegy, de akkor még be kell vásárolni, hogy ne, és akkor jobb az, hogyha úgy jön oda, hogyha 7-től van egy koncert, vagy fél, hogy nem rohanásba történik mindez. Gyűjtjük a tapasztalatokat, csinálunk kérdőíveket, gyerekeket is megkérdezzük, csak ők ilyen smiley-szerűséggel válaszolnak. Szülőket is meg szoktuk kérdezni egy-egy ilyen Google űrlapon név nélkül arról is, hogy pontosan kezdődnek-e az órák, mennyire elégedettek a zeneiskolával, ajánlaná ezt a zeneiskolát másoknak, mit tartanak a legnagyobb problémának, és egy kollégákat is meg szoktam kérdezni a termek felszereltségéről, stb. És szerintem ez előre visz, és ezeken nem megsértődni kell, hogyha jönnek negatív visszajelzések, hanem ettől lesz egyre jobb és jobb, és ugye én azt nem titok, hogy kitűztem azt a célt, mikor 2014-ben igazgatót vettem, és akkor megbízott igazgató, tehát 16-tól vagyok kinevezett igazgató az intézménynek, hogy az ország egyik legjobb zeneiskoláját fogjuk itt megcsinálni, és akkor sokan kérdezték, hogy jó, de hát mi az? Mitől legjobb az országban a zeneiskola? Hogy lehet ezt? És mondtam, hogy számtalan olyan dolog van. Hát kérdezték, hogy a versenyek? Hát mondom, ez az egyik, hogy a versenyek, de attól is, hogy kurzusokat szervez, szakmai napokat szervez, világsztárok is voltak, a Kelemen Barnabásik itt voltak nálunk. Nagyon jó a kapcsolatom Karácsony Jánossal, az LGT gitárosával. Ő minket támogat, csak azt kéri, hogy ne írjuk is sehol, mert egy nagyon szerény ember. Zenélt is már nálunk egyébként, a Neked Írom Oda, ott eljátszott a gyerekekkel. Pászti Júlia, híres operaénekes, itt végzett. Ő is nagyon támogat bennünket, meg jó véleménye van. Most kialakult egy együttműködést a Budapesti Koncertó Szimfonikus Zenekarral. Vittem a gyerekeket a Zeneakadémiára koncertre. Tehát ahol vannak közösségi programok, saját applikációnk van iPhone-ra, Androidra. Egyetlen egy iskolánk nincs Magyarországon, zeneiskolának. Mi vagyunk az egyetlen. Letölthető, megnyitható, amire tudunk üzeneteket is küldeni szülőknek, bármi, csomó minden elérhető rajta. Saját podcast adása van a zeneiskolának, amit a gyerekek szerveznek. Egyetlen ilyen zeneiskola sincs Magyarországon, nem hogy a megyében, az országban. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mitől az egyik legjobb, akkor ezektől.
Pont akartam kérdezni, hogy mire a legbüszkébbek, de hát itt most annyi minden elhangzott, hogy gondolom benne volt már ebben.
Hát én a kollégáimról vagyok a legbüszkébb, meg a gyerekekre. Mert hogy fantasztikus emberek dolgoznak nálunk, tényleg kivétel nélkül, és ebből most nem csak a pedagógusokat értem, hanem a karbantartótól a portáson át a takarítókig. Tehát azt mondtam, hogy azt kell elérni, hogy mindenki ugyanazt gondolja erről a dologról, ahol dolgozunk. Mint mikor a NASA-ban megkérdezték a takarítókat, hogy önök mit csinálnak önök itt, azt mondták, hogy embereket küldünk a Holdra, a takarítónő, mert elfogadta a cég filozófiáját. Gyerekeket tanítunk zenére, mi meg ezt csináljuk itt, úgyhogy, és én abban hiszek, hogy ez csak úgy lehet, hogyha ez ugyanolyan fontos a portásnak, a gitártanárnak, meg az igazgatónak is.
Milyen tervekkel tekintenek a jövő tanévre?
Hát én nagyon szeretném bővíteni a külföldi partner kapcsolatoknak a számát. Ez a lengyel kapcsolat, ez nagyon klassz, és nagyon egy húron pendülünk. Eleve van egy lengyel-magyar jó barátság. Alapvetően innen indultunk ki, de mi szeretnénk Ausztria felé is egy picit, tehát itt a környező országból keresni kapcsolatokat, mert szerintem ez az európai kultúrkör, ez a európaiság, hogyha van ilyen szó, nem tudom, ez a legfontosabb értéke most a világnak, megismerni egymás kultúráját, és békében egymással élni, ami most ugye elég időszerű sajnos, hogy ilyenekről kell beszélni, de hogy azt kell keresni, ami összeköt, és hál' Istennek nagyon jól beszélnek nyelveket már a kollégák is, meg a gyerekeket, a gyerekekről nem beszélve, hogy szuperul tudnak kommunikálni, és tulajdonképpen szerintem ez a jövő, hogy európai léptékben is fejlődni, és megmutatni nekik, hogy nálunk mik az erősségek, és náluk is nyilván van egy csomó olyan dolog, amire mi nem is gondoltunk, és az egymástól tanulás, ez rendkívül inspiráló. Úgyhogy én ebben látom a következő éveknek a legnagyobb tenni akarását, tehát hogy ebben kell előre mennünk.
Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Gulyás Lászlóval, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójával beszélgettünk 70. jubileumi tanévük apropóján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is, a műsorvezetőt Berec Renátát hallották. Elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban újból meghallgathatják.